Hát jó estét kívánok mindenkinek, akkor csapjunk bele a lecsóba. Most előkerült ez a kérdés, hogy miről is beszéljünk, és elővettem egy elég régi, talán egy olyan 8 évvel ezelőtt forgattuk ezt a témát, a félelemmel kapcsolatos kérdést, mert gondoltam, hogy az mindig aktuális, mindenkinek az életében aktuális, és akkor talán nézzünk szét, hogy tulajdonképpen mitől is félünk. Ugye a valóságtól félünk, vagy egy káprázattól félünk, amit magunk elképzelünk magunknak. Hát akkor kezdjük mindjárt az első ábrával, ami ugye, hát nem tudom, hogy ez rossz szokás, de én minden alkalommal fel szoktam ezt vetíteni, hogy nagy különbség van a könyvtudás és a szellemi tudás között. Hát itt, amiről itt most szó lesz, az inkább a könyvtudáshoz tartozik, de mindenkinek az életében megvan hozzá a tapasztalati háttér, tehát akkor tessék szépen át transformálni ezeket a dolgokat arra a szintre, és a saját életükbe, a saját tapasztalati világukba beilleszteni ezeket a dolgokat. Vagy sikerül beilleszteni, vagy ha ellentmond valami, akkor utána kell nézni, hogy melyik volt az ellentmondás. Az anyag fönt lesz a Siddhartha Alapszáj honlapján, úgyhogy képekben is letölthető lesz, és ha minden jól megy, még a hangfelvétel is ott lesz mellette, az majd kiderül, hogy sikerül összehozni. Na nézzük, ha a világot meg akarjuk ismerni, ugye akkor tulajdonképpen gyakorlatilag ez a három fokozat van a megismerés során, ugye először is valamit érzékelünk, na most utána ezt az érzékelésnek a, hát mondjuk, hogy a benyomásait, élményeit, ezt fel kell dolgozni. Na ez az a furcsa dolog, amit az úgymond elménk, mint eszköz végez. Itt hozzátartozik a megértés, és hozzátartozik az, hogy a tapasztalatnak, megértésnek az elraktározása, és hogy azért ne legyen olyan egyszerű az élet, azért ezeket, amiket itt tanulunk az életben, azért illik alkalmazni is a legközelebbi alkalom, amikor hasonló érzékeléssel találkozunk az életben. Na most, hogy egy kicsit tudományosabb ábrát vegyünk bele, tessék megnézni, ugye az emlékek és az érzékelés, tehát amire mi emlékszünk a múltunkból, meg amit most tapasztalunk, azt a kettőt összevetjük egy értékelő folyamatba, és utána jön egy úgynevezett döntési fázis, hogy most vagy elfogadom ezt az új tapasztalatot, vagy elvetem. Hát ez mindenképpen érdekes abból a szempontból, hogy egyáltalán nem szükséges azonnal mindent elfogadni, hanem érdemes egy kicsit összevetni, részben az emlékeinkkel, részben az eddigi tudásunkkal, sok mindennel, és csak utána foglalkozni azzal, hogy elfogadom, vagy nem fogadom el. Még egy rövid összefoglalás. Ugye az érzékszerveinken keresztül, a fizikai világban az érzékszerveinken keresztül érzékelünk, és ezeket az érzékeléseket dolgozzuk fel később. Hát itt csak összehasonlításul fölírtam, ugye van az ízlelés, a szaglás, a tapintás, a látás és a hallás, mint érzékelés, érzékszerv például, és hogy többé-kevésbé milyen belsőbb szintekkel van kapcsolatban, az is ide került ebbe a táblázatba. Abból a szempontból lehet érdekes, hogy ha utána gondolunk, tulajdonképpen tényleg az ízlelés az tényleg a fizikai világgal közvetlen kapcsolatos. A szaglás, tessék csak arra gondolni, az azért az érzelmek szintje. Semmi más ne vegyünk, csak az illatszereket, és az illatszereknek az érzelmekre gyakorolt hatását, és rögtön kiderül, hogy az összeállítás az meglehetősen, hát mondjuk, helytálló. Most itt van a tapintás, és a konkrét gondolkodás, az megint az, tapintunk részletekben valamit, a konkrét gondolkodás megint csak részletekkel foglalkozik, és az egészet nem tudja összeállítani, ahhoz látnunk kell azt, amit végig tapogatunk, és akkor az egész képet látjuk, ez már viszont az elvont gondolkodás, az általánosításnak a szintje, és nagyon érdekes maradt még egy érzékelés, a hallás. Tulajdonképpen az intuíció működése az a mi életünkben viszonylag ritkában fordul elő, de azért megtörténhet az, hogy hallunk valamit, például valakinek a beszédét, és hoppá, ráreagálunk, hogy ez a mi számunkra valamilyen módon egy üzenetet hordoz. De ez a halláson, mint érzékelésen keresztül megy, akkor is, hogyha velünk beszél valaki, akkor is, hogyha teljesen közömbös területről van szó, de ez a bizonyos hoppá, ez az aha effektus, ez már az intuíciónak egy bizonyos mértékű működése. Na most itt, hogy azért lássuk, hogy nem minden érzékelés, illetve nem minden csak egy irányba mutat, tessék megnézni ezt az ábrát, ki mit lát benne. A boszorkány ugye erre felé néz. De van valaki, aki arra felé néz. Ez a fiseorú kicsi. Itt a szemei, de a fiseorra lehet látni. Ugyanabból a képből ki mit lát. Hát még így is lehet fordítani, és kétségtelen. Erre a célra felingerelt pszichológusok ilyen ki. Hogy? Ez a nagy orra, ez a szája meg a hegyes álla, itt valahol van a füle, ilyen kendőfűszel, meg valamilyen izét, ilyen vastag bundát. Szóval azt szerint, hogy mit akarok látni, vagy hogy vagyok beállítva, azt szerint két különböző érzékelésem van, és most ezek után jön a bizonyos egyéb funkció, az elmének a feldolgozás, hogy tulajdonképpen most miről is van szó. De hogy ne legyen olyan egyszerű a kép, tessék csak ezt megnézni. Mit látnak rajta? Ezt a kelyhet ki látja? Ugye ott van egy kehely, még valami van a képen? Ugye itt van ez a gitározó, aki udvarol a leányzónak, és itt van ez a piázó, mulatozó valaki. Na most akkor mit látok a két öreget, aki egymással szemben néz, vagy egy kelyhet az arcuk között, vagy ezeket a beleépített dolgokat? Megint milyen szinten próbálom megnézni, meg hogyan próbálom meg az emlékeimmel hirtelen összevetni. Az első pillanatban úgyis csak a két arcképet látjuk, mert ahhoz vagyunk igazán hozzászokva. De hogy ne legyünk annyira hozzászokva a dolgokhoz, tessék megnézni ezt. Ha elvágom itt, el tudom vágni? Nézzük csak. Tessék látni ezt a felét? Ez három rúd. Ha ide teszem, az két rúd. De ha kettőt összevetem, akkor valami baj van. De valahogy nem stimmel az egész, mert a tapasztalatainktól nem egyezik ez a fajta trükk, és van egy másik hasonló. Ezzel most mi újság van? A felső részét nézem, vagy az alsó részét nézem, vagy a kettő valahogy nem passzol össze. Tehát a látáson önmagában még nem vagyunk sehol, annak a feldolgozása az még egy egész komoly problémát jelent, ugye, mert ebben az esetben is kitakarhatom a felső részt, és akkor az alsó az egy teljesen normális teraszgyártás, vagy a másik oldalon valami emeleti ízét csinálok, de a kettő együtt az mégiscsak gond. És ha ezt a képet látom, akkor most mi van? Össze tudom vetni a tapasztalataimmal? Igen, a delfinugrásról azért már látunk fényképeket, de viszonylag ritka, hogy ez a tehén az kiugrik a tengerből. Na most, de mégis az ábrába be lehetett ide építeni, hát mindegy bika. Így van. Jó. Igen. Itt ugyan van egy olyan gong a nyakában, amit hát lehet, hogy a bikának is szoktak a nyakába kötni, de a lényeg az, hogy valahogy most látok valamit, de össze tudom vetni a tapasztalataimmal. Az egyik felét igen, de a másik fele valahogy nem stimmel. Hát ennyit az érzékelés problémáiról, amit igen komolyan kell venni akkor, hogyha rámegyünk a következő témára, pontosabban a mai napunk témájára, a félelem kérdésére, amit érdemes kicsit alaposan körbejárni, mert ha az előadás végére rá fognak jönni, hogy nagyon sok megjelenési formája van, az ember nem is gondolná hirtelenjében. Mert alapkérdés az egyik az, hogy mitől félünk, a másik az, hogy bennünk, mint emberben, adott emberben mi fél, és a harmadik rendben van, hogy fél, de hogy lehet ezt gyógyítani, vagy hogy mi az ellenszer? Hát ez a három fő téma lesz itt a félelem témájáról. Hát a mitől félünkben ugye általában az a helyzet, hogy a testi megsemmisülés az az egyik legalapvetőbb. A másik az bizonyos a veszteségek kérdése, aztán előfordul egy kicsit általánosabban a környezeti ártalmak, és aztán van a fantáziánk az elképzelt veszélyekkel. Hát ezeken is egy kicsit megpróbálunk végigvenni. A testi megsemmisülésbe ez a többé-kevésbé ez a három, a betegség, a rokkantság és a fizikai halál kérdése merül föl. Elsősorban, ahol ugye a betegségnek különféle megjelenés formái vannak, a fájdalomtól a hosszú szenvedésig, és van egy nagyon érdekes valami, az, hogy kiszorulunk az emberek közül egy betegség miatt, például, és itt jön az egyedüllét problémája, ami viszont már nem fizikai jelenség, hanem úgymond lelki szinten jelentkezik, ugyancsak a betegség és rokkantság eredményeképpen. És akkor nézzük meg ezt a bizonyos, hogy el tudunk-e különülni a világtól. Hát itt egy felsorolás van, teljesen mindegy, hogy hol kapunk bele, mondjuk itt van, az atomok önmagukban külön vannak, de ha molekulát alakítanak, akkor már együtt vannak. A molekulákból vegyületek, fehérjék, sejtek, stb. Itt az van, hogy élőlények jönnek létre, élőlények közössége, megint az egyedek együtt, aztán egy népesség, és végeredményben az egész földi élet is tulajdonképpen ilyen darabokból rakódik össze, tehát olyan, hogy elkülönülés az egyszerűen lehetetlen. Az nem létezik. És ezt a láncolatot, ha elkezdjük erre felé vinni, vagy elkezdjük arra felé vinni, kiderül, hogy a végtelen egyből, amit mondjuk, hogy itt nevezzük az eszmei szinten teljes különállást, teljes elkülönültséget, a végtelen egyben, ugye, ahogy megyünk ebbe az irányba, mindig együtt, tehát az egység felé halad az egész felsorolás. Az egész életünknek ezek a részei tulajdonképpen ezt mutatják, hogy nincsen semmi sem egyedül, hanem attól függ, hogy milyen szinten nézzük. És itt van egy ábra arra, hogy tulajdonképpen az elkülönültség, ez tulajdonképpen a térnek a táprázata lenne. Tessék, itt ez egy szimbolikus ábra, tessék úgy elképzelni, hogy ezeknek a csúcsokon, itt ez a kicsi, ez mondjuk a fizikai test, ezek ugye ezek elég távol vannak mindegyik a másiktól. De abban a pillanatban, ahol már mondjuk az érzelmek már egy kicsit közelebb vannak egymáshoz, a gondolati terület az még közelebb van, és akkor itt jön, ez már az intuíció világa, itt már gyakorlatilag nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ez a lény, meg ez a lény tulajdonképpen már gyakorlatilag egy. És ahogy haladunk befelé, vagy tudatszinten befelé, vagy egy a teozófiai irodalomban, ezekben a bizonyos síkokon befelé, mindig finomabb rétegekbe, mindig kisebb lesz a különbség, mindig kisebb lesz a távolság az egyes egyedektől egymáshoz képest. Hát az, hogy itt a személyiség, ugye ez a három, ez tartozik a halandó személyiséghez, onnan befelé ezek van az egyéniség, és aztán az a bizonyos isteni sikra van arra befelé. Hát ez egy szimbolikus ábra, érdemes egy kicsit gondolkozni rajta, mindenképpen a jelenséget ezt elég jól tükrözi. Na de van amit más is, hogy ugye a halálfélelem kérdése, és itt félünk a megsemmisüléstől, attól, hogy nyomtalanul eltönünk a világból, magyarul mulandóak vagyunk. Már az a mulandóság kérdése megint érdekes valami, mert az meg az időnek a kábrázata. Milyen szinten nézzük? Ez egyedi események. Az események sorozata élményre, az élmények sorozata tapasztalatokból viselkedés, képesség, jellem, stb. Alakul ki. Gyakorlatilag ezen a soron megint az a helyzet, hogy indulunk a teljes különállástól a teljes egységig, a végtelenül tudatos állapotig. Tehát végeredményben ugyancsak az a helyzet, hogy megint nincs elkülönülés, mert mindig ezek a tapasztalatok, ezek a tudatossági szintek, ezek mindig összerakódnak, és a kisebb egységekből nagyobb egységek lesznek, és így tovább. Tehát ez megint csak táprázat, méghozzá ez az időnek a táprázata, ugye a múlt, a jelen és a jövő felsoroláshoz jelentkezik általában a mindennapi beszédben, a mindennapi viselkedésünkben, és ha egy kicsit belemegyünk, akkor egyrészt az, hogy az idő az önmagában az egy elvont fogalom, tehát az nem kézzelfogható, hanem egy fogalom, egy mennyiség egészen pontosan, folyamatok száma vagy mennyisége. Tehát ebből a szempontból egy illuzórikus valami, mert megfoghatom a széket, de nem foghatom meg az időt. A másik pedig az, hogy éppen azáltal, hogy ez a múltjelen jövő hármasság, ez tulajdonképpen minden mondjuk olyan tanító részéről, akik mondjuk előttünk járnak, azt megerősítik, hogy nincsen múlt és nincsen jövő, hanem csak egy örök jelen van. Tehát az idő, mint olyan, az a sűrű fizikai világhoz kötött valami. Akik ezt tapasztalják, írják, hogy már az asztrál szinten is valahogy, ha létezik is ilyesmi, de egészen máshogy telik, nyilvánvalóan lényegesen gyorsabb folyamatok vannak. Itt a könyveink között van egy kis leírás az álmokról, Ledbitternek a kutatásai, ott például nagyon érdekesen leírja, ez a sok ilyen esetet a népmességben is, meg egyéb helyeken is található, hogy valaki álmodik, hosszú életeket végig álmodik, és kiderül, hogy egy-két másodperc, vagy 10 másodperc telt el itt a fizikai világban, amíg ő ezeken az élményvonalatokon végigfutott. Tehát az idő is ebből a szempontból meglehetősen illuzórikus. Na most nézzük a félelemnek egy másik megjelenését, a veszteséget. Ez már nem minden esetben a fizikai világhoz tartozik, igaz, az anyagi biztonság az igen, de már az érzelmi biztonság, tehát ilyen, hogy érzelmi támpontok vagy emberi kapcsolatok, ez már nem kifejezetten a kézzelfogható sűrű fizikai világhoz tartozik, hanem egy mélyebb rétegről van szó. És akkor itt van még a szellemi biztonság kérdése, amiben megint ott vannak a veszteség esetében, a rögesnék, a szellemi tulajdon, a szellemi szerzői jog kérdése megint csak illuzórikus, mert egy világban élünk, most hogy lehet azt mondani, hogy ez a darab az csak az enyém? Itt egy hasonlatot szoktam elővenni, amikor egy hal azt mondja, hogy ez a darab itt csak az enyém. Ez elég furcsán hangzik, ugye? Mert az vízben él, mint ahogy mi benne élünk ebben a világban, és hogy mondhatom, hogy ez a darab kizárólag az enyém és senki másé. Na hát a szellemi tulajdon kérdése az ugyanez a terület, amely kifejezetten gazdasági háttere van, hogy ezt miért vezették be és miért használják. Tehát megint csak az van, hogy a fizikai világgal kapcsolatos. Na de mitől félünk, akkor itt jönnek a nem csak az egyedi életben, hanem a környezetre vonatkozó úgymond ártalmat, amitől félhetünk. Ugye itt szépen sorol az atomhabarútól a globális felmelegedésig néhány manapság divatos téma. Hál' Istennek az atomháború az most kiesett a divatok közül, de a népesség robbanástól tovább az még mindig élő dolog. És megint az van, hogy aki hajlamos arra, hogy féljen valamitől, az nagyon hajlamos ezekkel a környezeti ártalmakkal is, hát mondjuk, hogy komolyan elfantáziálgatni. Megint az van, hogy miért fél. Pontosabban mitől fél, majd a következő lesz az, hogy majd mi fél az emberben, de itt vannak még a más egyéb megjelenési formák, például az elképzelt veszélyek. Ha nem felelünk meg egy elvárásnak, akkor mit fog mondani az akárki, a szomszédasszonytól, mit tudom én, nagynénik, bárki. Ugyancsak itt van, elképzeljük ezt a külső ellenséget, például tipikus például az UFO-k támadásra, leigázzák a földet, jaj. De hasonló a helyzet, csak akkor nem kívülről jönnek csillagvilágból, hanem végül itt élnek közöttünk. Világkormány, meg a bankvilág, meg a hasonló, ez mostanában rendkívüli módon divatos rögesne, de ettől ugye félni kell, mert jaj, mi lesz. És hát manapság nem minden esetben általános, de a túlvilági büntetés, az istenfélelem kérdése, az még manapság is azért itt-ott előfordul, bár nem annyira általános, mint néhány száz évvel korábban, legalábbis az európai kultúrában, amikor hát meglehető szellemi diktatúrák uralkodtak, és a jaj, neked az örök kárhozat, meg a hasonló fenyegetésekkel tartották kordában a lázongó, vagy az önállóan gondolkodni próbáló embereket. Most a félelemnek vannak még egyéb megjelenési formái is. Van az, hogy tényleg oka, megfogható oka van, például mondjuk egy atomháború, vagy valami ilyesmi. De van az ok nélküli félelem, és nem tudjuk, hogy mitől, csak valamitől félek, és nem tudom, hogy mi az oka. De megjelenési formája a túlkompenzálás is, mert ez már menekülés, az elől, hogy én most félek, tehát túlszaladok az egész problémakörön, és van egy egészen szélsőséges, beteges állapot, szintén a félelemhez tartozik a paranoia, az üldözési mánia. Na nézzük, ha van valaminek oka van, vagy ha nincsen oka. Az oka ugye az adott környezet válthatja ki, de ez lehet hirtelen, vagy lehet folyamatos. ugye lehet egy földrengés, mondjuk ez egy hirtelen, váratlanul megjelenő, félelmet keltő folyamat, de lehet folyamatos például a környezetszennyezés kérdése, és gondoljuk csak végig, elképzeljük a következményeket, nem tudjuk, hogy az úgy lesz, de elképzeljük, és ettől az elképzelt állapottól félünk tulajdonképpen. Tehát megint az van, hogy csináltunk magunknak egy múst, és attól félünk. Hát az ok nélkül az egy kicsit, hát mondjuk úgy, hogy megfoghatatlanabb éppen azért, mert bizonytalan, de valamitől félünk. Nem tudjuk, hogy konkrétan mitől, az se egészen biztos, hogy tényleg félnünk kell, de valami az, amitől, ha jól begyakoroltuk a félelemérzetet, akár a konkrét okokon keresztül, akkor bizony ez az ok nélküli félelem állapota is előkerülhet, és bármi előkerül az életünkben, bármit tapasztalunk, azonnal reagálunk arra, hogy nem most akkor attól félünk. Az, hogy nem vagyunk a tudatában a konkrét esetben, az egy dolog, de hát azt aztán lehet ideologizálni, hogy a következő mi lesz, amitől félni kell. Na, itt van az a bizonyos, a túlkompenzálás. Hát ez már a félelemtől való menekülésnek egyik formája. Ugye az egyik a rohanunk, a másik, hogy túl vakmerőek vagyunk, a harmadik, hogy tiltakozunk ellene, és van itt még egy nagyon érdekes valami, a jókodás. Majd mindegyiket végignézzük itt. Itt van a rohanás. Hát először is az van, hogy az egyszer élünk felfogás az meglehetősen, hát mondjuk úgy, hogy alapja ennek az egésznek, ennek a mohóságnak, hogy mindent megszerezni, még lehetőleg minél rövidebb idő alatt, és viszonylag kevesen gondolkoznak azon, hogy jó, rendben van, és mi van akkor, hogyha leteszem a fizikai testemet, pontosabban meghalok, akkor az itt összehalmozott akármiből mihez kezdek? Erre szokták mondani, hogy a halatti ingen nincsen zseb, vagy a koporsó nincsen szép. Tehát ha most odáig eljutunk, hogy attól ez a mohóság, ez az életünkben ott van, akkor érdemes egy kicsikét utána gondolni, hogy jó, rendben van, most mohók vagyunk, most szervek mindenféle, de utána mihez kezdek? Aztán itt van a másik, az egyedüllét érzése. Azt egyébként azt hiszem elég sokat találkozhatunk, hogy valaki hazajön a munkahelyről, bekapcsolja a rádiót, a tévét, a CD-t, meg akármit, csak zaj legyen körülötte, mert a csendben fél. Nem tudja, hogy mitől, de a csendben fél. Na, itt van egy érdekes valami, az úgynevezett ok nélküli félelem. Pontosabban annak is van ok, csak kicsit mélyebben van a rétegben. És ennek a rohanás pörgésnek tulajdonképpen a ragaszkodás az egyik oka, ehhez a bizonyos anyagi biztonsághoz való ragaszkodás kérdése, amiben a bizonytalan, például, ha csendben vagyunk és bizonytalanok érezzük magunkat, akkor megpróbálkozunk a csendet azt eltüntetni, hogy kicsit biztosabban érezzük magunkat. Hát ez volt a rohanás, de itt van a vakmerőség. Ismerünk, saját életünkben is biztos voltak ilyen fázisok, de ismerünk olyanokat, akik mennek előre, mert ők marha bátrak, és hú, meg halma, ők megoldják a kérdést, meg megváltják a világot, és így tovább. Hát igen, de itt az a gond, hogy a belső bizonytalanságnak egy nem is tudatos kompenzálása, végeredményben erről van szó. Azonról a jelenségről van szó, hogy amiből kevés van bent, abból legyen több kint. Tehát ha belsőleg bizonytalannak érezzük magunkat, akkor kívül legyünk nagyon-nagyon magabiztosak. A lényeg az, hogy magunk előtt is általában titkon szoktuk ezeket a dolgokat, tehát ez a vakmerőség, ez például egy ilyen jelenség, hogy belevágunk a sűrűjébe, anélkül, hogy gondolkodnánk, hogy hova megyünk és mit csinálunk. Na, itt van a tiltakozás kérdése. Hát egy nagyon tipikus, megint a menekülés, ezek a zöld mozgalmak. Itt megint az van, hogy valami elképzelt ismeretlentől, akár katasztrófától, akár bármiféle támadástól félünk, és tiltakozunk az ellen, hogy ez megjelenjen a világban. Na most ezzel a tiltakozással tiszta öncsalás egyébként, mert azt hiszük, hogy na most akkor tettünk ellene valamit, pedig kiderül, hogy egyrészt nincs mi ellen tenni, de másrészt az, hogy bármit is akarunk valami ellen tenni, az biztos, hogy zsákutca, mert az úgy nem működik az életben. Na, itt a lényeg az, hogy elutasítás van, hogy én nem vagyok olyan, aki környezetet szennyez, meg mit tudom én, miket csinál. Tehát ezt a fajta problémát, amivel szembesülni kellene, ezt úgy benyomjuk, azért mondom, hogy árnyékbe, az a jungi pszichológiában a maszk és árnyék kettőségből az árnyék. Tehát elnyomjuk, nem akarunk vele foglalkozni, ez nem kell. Én nem vagyok olyan. Tehát csinálok egy maszkot magam előtt, hogy kifényezem, hogy én milyen vagyok, és nem olyan, aki például a környezetszennyezést hoz létre. Tehát itt van még ez a bizonyos túlhajtott segítés, vagy a jókodás. Angolul van egy remek, jól hangzó kifejezés, a goody-goody. Nem tudom, hogy találkoztak-e már vele. Na hát erről van szó, hogy minden áron segíteni akarunk a szegényeken, az éhezőkön, amit tudom én kint, és nem gondolunk arra, hogy például ezek a segélyszervezetek megpróbálkoznak mondjuk egy aluljáróból egy ilyen hajléktalan kiemelni, lepucolják, lemozgatják, és másnap újból ott találkoznak vele. Miért? Mert az illető ösztönösen érzi, hogy neki ott van tanulni valójában. Nem lehet kirángatni, nem érdemes kirángatni, mert attól neki nem segítünk semmit. Ennek a háttere tulajdonképpen megint az, hogy a saját hibáinkkal például a napi jó lakás problémáját, azt lelkiismeret furdalással próbáljuk meg egy kicsikét beszennyezni, és tehát az önmagunk hibáiba, ezzel az éjtlával nem akarunk szembenézni, hanem itt bűntudatba, vagy egyéb ilyesmivel próbáljuk meg, részben saját magunk, részben pedig azok a hatások, vagy azok a erőszak szervezetek, akik társadalmat, vagy annak egy részét uralni akarják, emberi közösségeket, azok bizony a bűntudaton keresztül próbálkoznak meg nagyon eredményesen dolgozni, és kézben tartani ezt a közösséget. Na és itt van az már tényleg, ez már a klinikai szint, a paranoia, vagy üldözési mánia, aminek két nagyon érdekes megjelenési van. Az egyik az, hogy üldöznek, és másrészt azért, mert hű de nagyon fontos vagyok, azért üldöznek. Ilyen megtaposott profétákkal, meg feltalálnokokkal, meg ilyesmivel azt hiszem elég sűrűn lehet találkozni. És bizony nagyon érdekes, hogy ez a jelenség, ez a tulajdonképpen már klinikai betegség, a paranoia, az milyen szinten, milyen intenzitással fordul elő náluk. Itt van az alapvető, tehát a megokonatlan gyanú, ugye az a mondás, hogy a barátok jönnek és mennek, az ellenségeknek csak gyűlnek. Hát ez is egyfajta felfogás, csak általában ez megint arra mutat, hogy hát én olyan kiváló vagyok, hogy ennyi ellenségem van. Van is egy olyan mondás, ennek a fordított magatartása, hogy Uram, menj meg a barátaimtól, az ellenségeimmel elbánok magam is. Megint az van, hogy kicsit furcsán tapasztaljuk a világot, és ezt ilyen aforizmába próbáljuk meg feloldani, hogy az ellenségek azok csak gyűlnek, mintha tényleg az lenne a helyzet. Na most akkor nézzük meg azt, hogy tulajdonképpen bennünk, mint emberben, mint egyedi emberben, mi az, ami fél? Melyik részünk fél? Mert azért ugye nyilvánvalóan tudjuk, hogy meglehetősen komplex felépítésű lények vagyunk, és könnyen lehet, hogy nem az egész ember fél egészében, hanem bizonyos részek, bizonyos eszközök félnek valamitől. Ugye itt van a fizikai test, az érzelmi gondolati test, ezt egybe szokás venni, mert eléggé szorosan kapcsolódnak, vagy a szellemi ember, aki használja ezeket az eszközöket, esetleg még följebb ez a valami, amit isteni szikrának szoktunk nevezni, csak sokkal többet már nem is tudunk róla, de azért akkor még létezik a világban. Hát a fizikai testünk mitől fél? Ugye itt föl van sorolva, tulajdonképpen ennek a testnek bizonyos szintű saját tudatossága is van, föl vannak sorolva, a lélegzéstől, az emésztésen keresztül, ösztönös mozgásokig, egyebekig, az érzékszervek bizonyos működése. Tehát ez tulajdonképpen ez az eszközünk, ez bizonyos, egyrészt az, hogy ez az aktivitás, tehát a tevékenység ezeken a formákon, vagy ezeken a vonalakon keresztül jön. A másik viszont az, hogy van egy bizonyos beépített bizonytalanság, ami tulajdonképpen az elmúlt életeink tapasztalataiból adódik, hogy ami megszületik, annak meg is kell halnia, ami forma létrejön, annak meg kell szűnnie. Ha kicsit logikusan gondolkodunk, akkor most képzeljük el, hogy az emberi testek nem halnának meg, hanem úgymond örök életűek lennek a testek. Akkor visszamegyünk néhány millió évvel, és már nem volna talpalatnyi hely, hát csak állva tudnánk a szárazföldeken állni, és nem volna hely, mert mindenütt emberi testek vannak. Tehát nyilvánvaló, hogy ezeknek a formáknak, ahhoz, hogy a formákon keresztül tanulhassunk, meg kell szűnnie, helyet kell adni az újnak. Nagyon egyszerű, hogyha például a mezőgazdaságban egy ugart például felszántok, akkor gyakorlatilag az történik, hogy az ott lévő formákat, élő formákat, növényzetet, én mindent, azt meggyilkolom, megölöm, megsemmisítem azért, hogy egy következő formát, ebben az esetben mondjuk egy gabonát vagy valamit, aminek egyéb célja van annak a termelésnek, azért arra a helyre bevethessek, és ott ápolhassam, és ez a termést hozzon. Tehát egy ilyen céllal valóban itt pusztítani kell, a formának el kell pusztulni, most mindegy, hogy szándékosan kiszántom azt, vagy pedig egyszerűen kiszárad, és utána tudok rámenni vetéssel, ez ebből a szempontból most különbös. A lényeg az, hogy egy adott forma, ami létrejön, annak a formának egy idő után, miután a formát használó megtanulta rajta keresztül, ami megtanulható, a formának meg kell szűnni. Hát ez van a fizikai testünkkel is, de nem csak a fizikai testünkkel van így, hanem az érzelmi és gondolati testünkkel is, amelynek a tudatossága ugyancsak ösztönös, de egy csomó minden automatikus lett benne, érzelmi reagálások, gondolati sablonok, meg egyebek. Ez az eszközünk ugyanúgy bizonyos mértékig önálló lény, bizonyos mértékig, ennek következtében bele van építve ez a, hát ez inkább látens tudás, hogy ami létrejön, annak meg is kell szűnni. És hát akkor attól félünk, hogy például a gondolkodási, az eszméink, a sablonos eszméinknek egyebek elvesznek. Ugye, ha a megszűnik a fizikai életünk, akkor már minden megszűnik. Tehát itt ez a félelemnek ez a vetülete is megjelenik. Ugyanakkor ennek a bizonyos érzelmi gondolati eszközünknek, szokták is nevezni asztromentális testnek, a keleti irodalomban Káma Manasnak is szokták nevezni, nagyon szép nép, nem muszáj megtanulni, a lényeg az, hogy ennek van egy része, ez a bizonyos, amit elmének nevezünk, ez a gondolkodási képességük. Most ez egy lexikon definíció, tehát az a képesség, ami az embert intelligens és erkölcse rendelkező lényé teszi, és megkülönbözteti őt a teljesen állatitól. Hát ez egy okos lexikon szerkesztő így definiálta. Van itt viszont egy másik fajta megközelítés, ez egy kicsit talán, hát mondjuk úgy, hogy szellemibb, vagy mélyebbre ható, hogy ez az a bizonyos eszközünk, ami a szellem és anyag kölcsönhatásában középütt a kapcsolatot létrehozza. És nagyon érdekes működése van, hogy ezt a bizonyos kölcsönhatást képként vetíti ki. Tehát mintegy a külvilágba képként vetíti ki az elménk azt, amit tapasztalunk, és amit elképzelünk hozzá. És ebben a pillanatban előjön az, hogy bizony, amit a világban látunk, az nem a tőlünk független objektív valóság, hanem annak a bennünk leszűrődött képe. Tessék csak visszagondolni arra, találkozunk valakivel, az első benyomás valamilyen. És utána akárhányszor találkozunk vele, az első benyomás az akkor is megmarad, és azt hiszük, hogy az illető olyan, mint abban az első pillanatban. Pedig ő is ugyanúgy változik, mint mindnyájan. Na most itt van egy másik fajta megközelítés az elmére, mert ugye ez a bizonyos kapcsolat a szellemi és az anyagi világ között az elménknek. Kétféle megközelítése van, az egyik az ugye az átlagos ember, és a másik pedig a szellemileg nagyobb fejlett ember. Hát itt most ezeket a nagy tanítókat tessék gondolni, nem a magunk. Mi még itt tartunk ezen a környéken. A lényeg az, hogy a működésünket a vágyak irányítják, és a szellemileg nagyon fejlett emberben pedig már az erkölcsi szellemi tudás irányítja a viselkedést. Tehát azért van még perspektívánk. Viszont ameddig a vágyak irányítanak, addig többé-kevésbé ezek a problémák jönnek elő, tehát egyrészt az a ragaszkodás, mert a múltban élünk, de van ennek egy másik fajtája, a menekülés, az álomvilágban, az a jövőben élünk. Ez a félelem az elképzelt jövőtől, ez is bizonyos mértékig a jövőben élés. Most tulajdonképpen ezt járjuk körbe. De azért van itt olyan apróság is, hogy csőlátásunk, tehát amikor beszűkült a tudat. Erre nemrég olvastam egy remek jó hasonlatot. Olyan sziklátó körül, hogy a kulcsukon is két szemmel tud keresztül nézni. És hát aztán van ugye a túlkompenzálás, a hozzávaló beképzeltség, nagy képűség meg egyéb. De lépjünk egy picit tovább. Tehát az érzékelésből minden esetben ez a bizonyos az elménk hozza létre az elképzelést. És itt van az, hogy az ellenőrizetlen elme az módosít és tulajdonképpen torzít. Ezért minden komoly szellemi irányzat, ebben az esetben Fébernek a keleti jogát hoztam, arra irányul, hogy ezt a bizonyos önállóskodást ezt le kell állítani. Van egy eléggé furcsa megfogalmazás, ugye az elme a valóság gyilkosa, és a tanítvány ölje meg a gyilkost. Ez pusztán arról van szó, hogy az elménk, mint működő egyes részünknek, mondjuk a mentális testünk, mint önálló lény is működik, abban mi, mint szellemi ember, energiát pumpálunk bele, és ez az energia, ez az ő saját életét táplálja. Most ezt az energiát úgy is bele lehet pumpálni, hogy megtanítjuk ezt a bizonyos, mondjuk ebben az esetben a lovunkat, hogy hogyan viselkedjen, és ha ezt az energiát visszavonjuk, akkor ez a fajta viselkedés megszűnik. Tehát ez a bizonyos önállóskodást, az önállóskodásnak az energiával való ellátását, ezt kell megszüntetnünk, és ez a bizonyos energiával való ellátás, ez az, amit itt gyilkosságnak, hogy megölni a gyilkost, ez a kifejezőben jelentkezik. Kicsit utána kell gondolni, hogy tulajdonképpen miről van szó. Ha valaki olvasta a Vörös Oroszlán című Szepes Mária regényt, ott van egy nagyon érdekes példa a kilkornak az életre keltése és megszüntetése. Hát itt tulajdonképpen erről van szó, hogy a saját teremtményünket úgy kell tudni kézben tartani, hogy nem csak létrehozzuk, hanem meg is tudjuk szüntetni. Akkor ismerjük meg a működési törvényeket. Most itt viszont van egy definíció, ez a Patanjali féle jóga szutráknak a második pontja. Tehát ezeket a bizonyos módosulásokat, ezeket meg kell tudni, tudatosan meg kell tudni szüntetni, és a jóga, mint eszköz, erre a célra szolgál. Na most itt jön ez a bizonyos kivetítés, erről már korábban is volt szó, mert a lényeg az, hogy ez, amit már említettem, ez a káprázat, ezért is nevezik ezek a bizonyos klasszikus irodalmak, vagy mondjam, ősi bölcsességet tartalmazó irodalmak a világot káprázatnak, pontosabban a világnak azt a részét, amit egy adott ember világnak vél, mert azt a bizonyos érzékelésen és az elme működésén keresztül módosított képet látjuk a világnak, holott ha valaki más nézi, akkor azt máshogy látja, éppen azért, mert az ő elméje meg más módon módosítja az érzékeléseket. Hát igen, ez a helyzet, általában ez a helyzet, amikor kifelé irányul a tudatunk, és ezt a bizonyos külső vetített képet veszi valóságnak, és úgy is foglalkozik az a valóság, holott, ha eljutunk szellemileg arra a szintre, hogy ezt a tudatunkat egy kicsit kézben tudjuk tartani, akkor bizony már az van, hogy tudjuk, hogy milyen különbség a kivetített kép és a tőle független valóság között. Ez megint a nagyon, nagyon komoly szellemi fejlődésnek a, hát mondjuk, hogy egy következő fázisa, ez az állapot, úgyhogy ez inkább csak arra mutat, hogy az út még nagyon hosszú, és az körülbelül az útnak a következő részein található, de még nem nagyon járogatunk ott, bár elő szokott fordulni, hogy egyes esetekben észreveszünk valamit. Hát ez az, amit itt említettem, hogy ahányan vagyunk, annyiféle szinten ismerjük a világot, az úgymond külső világot, de éppen azért, mert az érzékelésünk az még ellenőrizetlenül működik, tulajdonképpen önmagunkat nem ismerjük, és ez az az illúzió, amit az összes ilyen, hát mondjuk úgy, hogy szellemi irodalom illúziónak nevez, hogy a világ az a mája, az a csalódás, az az illúzió. Ezért, ha megtanuljuk, hogy mögé nézzünk, hogyha ki tudjuk kapcsolni a saját elménknek az önállóskodását, akkor látjuk meg valójában, hogy miről van szó. Ennek az illúziónak egy nagyon jellemzője az, hogy változik. Tehát azt szerint, hogy mikor, milyen lelki állapotban, milyen körülmények között foglalkozunk valamivel, bizony más képet kapunk ugyanarról a tőlünk független valamiről, amit nevezhetnénk akár valóságnak is. És ezért is szokták mondani, hogy azért virtuális kép, tehát ez a világ képe, mert pontosan ebben az értelemben, hogy nem úgy van ott, és nem ott van, ahogy mi elképzeljük. Ez lényeges, hogy ez nem jelenti azt, hogy a fizikai világ nem létezik, csak nem úgy létezik, ahogy X meg Y látja. Ugye ennek a mondásnak a feloldása tulajdonképpen itt van benne, hogy nem úgy, amikor valaki éppen úgy is akkor érzékeli a világot. Tehát ezt mindenképpen érdemes figyelembe venni, amikor arról beszélünk, hogy az igazság, hogy. Ugye ez egy kedvelt szó, vagy szavajárása magunknak. Még az sem egészen helytálló, ha azt mondom, hogy az a helyzet, hogy. Hát még ha azt mondom, hogy az igazság olyan. Szóval egyik se úgy igazán igaz. Na hát ez az a, ha mondjuk úgy, hogy az előttünk álló lehetőség, hogy ha eljutunk odáig, akkor valaki, aki eljutott odáig, az egyszerűen tudja, hogy mi a különbség a vetített kép és a létező valóság között, és nem engedi az elméjét önállóskodni. Na most az, hogy tulajdonképpen itt az egyéniség eszközében tartózkodik, mert odáig eljutott, hogy nem a külső világot figyeli, hanem a külső érzékszerveken keresztül figyeli a világot, hanem már befelé tudott fordulni, már a saját szellemi központja felé tudott fordulni, és akkor belülről nézve meg lehet ismerni a világot, kívülről nézve csak összevisszaságot látunk, vagy rendezetlenséget. Még nem ennél a képnél tartunk, de mindjárt elkerülünk odáig is. Ha visszaemlékeznek arra bizonyos csillagra, majd itt még egyszer felövetetem, belülről nézve tulajdonképpen valamennyi ágat egyszerre tudjuk látni. Ha kívül vagyunk az egyes ágakon, az egyes sugarakon, akkor bizony nem látjuk át a túloldalon, meg a szomszédban mi van. Ha valaki eljut a szellemi szinteken eddig, akkor egyszerűen ott van, amit meg akar látni. Most ez egy nagyon jó hangzó valami, de hát ezt tapasztalni kell, és ez az, ami nehéz. De előttünk álló lehetőség. Tehát ez az, amit itt említettem, hogy ebből a bizonyos szellemi központból, tehát most az egyedi ember a saját szellemi központjából, de hogyha még bölcsebb, akkor egy emberi közösségnek, vagy akár a földi emberiségnek a központjából tud szétnézni, és bármerre lát, nem módosítja az elméje az érzékelést, a látványt, a tapasztalatot, mert már kézben tudja tartani ezt az eszközét. Ez az, amit ez a kifejezés vonatkozik, hogy mint egy megölte, tehát az önállóskodást azt meg tudtuk szüntetni. Most azért itt van a kérdés, hogy ugye arról is szó volt, a mi félben már felsoroltuk a fizikai testet, és felsoroltuk az érzelmi gondolati eszközünket, de maradt még a szellemi ember és az isteni sikra. Na hát ezeken a szinteken a félelem kérdése egyszerűen nem kerül elő, mert minél mélyebben vagyunk az anyagi világban, annál nagyobb az elkülönülés, annál nagyobb a félelem problémája. Minél beljebb vagyunk a szellemi szinteken, tehát úgymond távol a sűrű anyagi világtól, annál kevésbé fordul elő, és elég mélyre menni, mert egyszerűen már a szellemi embernek sem probléma ez, és akkor még az isteni sikráról feltételezzük, hogy pláne nem probléma. Tehát elég messze vannak ettől a kérdéstől, hogy a félelem egyáltalán ébredjen, és közel vannak ahhoz, hogy az egység élménye mindent felülírjon. De ezt akartam itt még említeni, tehát ezt a bizonyos innen központ a belső részekről tulajdonképpen akármerre nézünk, valamennyi viszonylag könnyen érzékelhető. Ha itt kint vagyunk, akkor innen mondjuk már ez nem nagyon érzékelhető. Tehát itt a távolság. Hát minden esetre áthidalhatatlan problémát mutat előtte. Ez az, amit már említettem, hogy minél közelebb vagyunk a sűrű fizikai világhoz, annál nagyobb a ha az a bizonyos hatás, vagy az a bizonyos tapasztalás, hogy különállóak vagyunk, magányosak vagyunk, egyedülállóak vagyunk, és ha megpróbáljuk ezt a folyamatot a másik oldalról nézni, és megpróbálkozunk azzal, hogy ne akarjunk azonosulni ezekkel az eszközeinkkel, mert nem azok vagyunk, mi azok eszközeink, annál könnyebben tudunk ebből a bizonyos, az anyaghoz kötöttségből kiemelkedni. Most ez megint nagyon jól hangzik, csak ezt meg kellene csinálni, és megpróbálkozunk ezzel, ki hogyan, milyen módszerrel. A lényeg az, hogy ha ezen a területen lépünk egy picikét, azonnal jönnek az aha típusú felismerések, hogy hát persze, hát ez így van, de ez egyedi tapasztalat, tehát nem lehet elmondani X-nek vagy Y-nak, hogy én így csináltam, és akkor ez így van. Tehát ahány ember annyiféle úton megy, és ez tipikusan az az eset, mint amit megint sokszor szoktam használni, hogy a ketten nézik ugyanazt a napnyugtát, tehát az nem ugyanaz a napnyugta. Mert ez két teljesen különböző ember, teljesen életútonban különböző, tapasztalati világban különböző, stb. Na ugyanez a helyzet itt is, hogy megtapasztalni lehet, de továbbadni, elmondani nem. Amit az elején fölvetítettem, a szellemi tudás, azt tanítani nem lehet. Azt tapasztalni lehet, de tanítani nem. Na hát akkor ugye ez volt a három kérdés, na most akkor még maradt az ellenszer kérdése, de most itt mit tudunk, mert ez volt a diagnózis. Most akkor nézzük meg, hogy mit lehet esetleg terápia címén használni valamire. Itt egy nagyon fontos dolog az, hogy ha valamitől félünk, akkor bezárkózunk a lakásba, összehúzódunk, kapucnis ruhát veszünk, hogy nehogy már mások lássanak, és így tovább. Tehát elkülönülünk a környezettől. Ennek az ellentétes hatása, amikor megpróbálkozunk kinyílni, nem azt mondom, hogy ajtóablak nyitva és mozogjon, aki akar, hanem egyáltalán közösséget vállalni a környezete, egyáltalán kapcsolódni a környezethez. És ez a bizonyos kinyílás, ennek a félelem problémának tulajdonképpen a megoldása, nem is megoldása, feloldása. És ugye minél jobban kapcsolódunk másra, minél jobban együttműködünk másokkal, annál inkább érezzük, hogy az a valami, ami összeköti az egyes egyedeket, amit lehet azt mondani, hogy ez a szeretet, bár itt most annak mellék íze van az érzelmi oldalra, de maradjunk abban, hogy az a valami, ami összeköt, ez a mindenféle együttműködésnek ez az alapja. Tehát ha sikerül abba az állapotba eljutnunk, akár csak pillanatokra is, hogy kinyílunk a környezet felé, a másik ember felé, úgymondva csinált problémákat megpróbáljuk egy kicsit nyitott elmével megvizsgálni, abban a pillanatban eltűnik a félelem problémája, és akkor nem elkülönülünk tőle, hanem összekapcsolódunk vele, együttműködünk vele. Minden esetre a tapasztalat az, hogy ha valamitől menekülünk, ugye elkülönülünk valamitől, az biztos, hogy ránk tapad. Az lehet ember, az lehet probléma, mindenképpen. Ha merünk szembenézni vele, ez persze merni kell szembenézni vele, akkor ez a kérdés egyszerűen eltűnik. A saját életünkben mindenki megtapasztalta már kicsiben, nagyba, mihez képest kicsi meg nagy, mindegy, bizonyos eseményekben, hogy valamitől féltem, de akkor szembefordulok fel, és kiderül, hogy ez tulajdonképpen semmi. Egy nagyon tipikus példa volt a saját életemben, amikor az érettségire készültem, és egy frázba volt, az egész osztály egy frázba volt, hogy jó érettségi, hú meg ha. Aztán hátra néztünk, hogy ettől voltunk ennyire becsinálva. Szóval megint az van, hogy ha egy kicsit több a tudásunk, több az együttműködő készségünk abban a pillanatban, ezek a nagy marha problémák egyszerűen összeesnek, kicsivé összezsugorodnak. Hát ez még magatartás azért, ez mondjuk megfontolandó, hogy a félelemnek egyik, biztos, hogy van más módja is, de ez egyik meglehetősen általános érvényű, hát mondjuk úgy, hogy megoldási oldala az, hogy merünk szembenézni a problémával. Hát azért ide soroltam ezt a mottót is a biztonság kedvéért, ugye mert szó volt a fantáziánkról is. És valaki nagyon okos ember ezt a két megállapítást tette, hogy a fantázia kárpótlás azért, amik nem vagyunk, a humorérzék pedig vigasztalás azért, amik vagyunk. Most a humorérzék minden egyes esetben nagyon fontos, mert ha a világot tragikusan fogjuk fel, abból csak feketesség van, elválasztás meg egyéb. Ha merünk nevetni, akár saját magunkon, akár az úgymond a világban észlelt, látszólagos ellentmondásokon, ha egyáltalán a humorérzékkel tudunk valamit kezdeni, akkor kiderül a világ. Tessék kipróbálni, vagy tessék visszagondolni a saját életünk eseményeire, vagy tapasztalataira, hogy ugyanaz a fél pohár víz, az hogyan működik akkor, ha azt mondom, hogy már csak a fele van meg, vagy azt mondom, hogy hát még a fele ott van. A pohár és a víz nem változott, a mennyisége sem változott. A felfogásom változott. Ha tragikus, mit tudom én, micsoda, sorscsapások helyett egészen úgy fogom fel a világot, igen, tehát így működik, lássuk, hogy milyennek a tanulsága, milyennek az üzenet a számomra, a saját életem számára. Tehát kapcsolódom vele, abban a pillanatban ez a probléma egészen egyszerűen kivilágosodik. És hogy mondjam, a nehézségekből kiderül, hogy hátra nézek, hogy ez tényleg ez volt, ez ekkora nagy micsodát csináltam belőle, hát ez tulajdonképpen egy semmiség. Sok egyéb semmiség között. Hát bizony ez a helyzet, hogy ahhoz, hogy előre tudjunk menni ezen a területen egyáltalán, akkor szükségünk van az önismeretre. Merjük megnézni a tükörben azt a másikat, és ne képzeljük el, hogy az a másik az sokkal több vagy sokkal kisebb, mint mi, pedig az mi vagyunk a tükörben, hanem megpróbálkozunk, hát nem, milyen kifejezést használják, objektíven, elképzelések vagy fantáziák nélkül észlelni dolgokat a világban, és előbb-utóbb rájövünk erre, ennek a tanácsnak a nagyon komoly jelentésére, hogyha keressük a bölcsességet, azt nagyképűen, hogy én tudom a frankót, ez úgy nem működik. Ott bizony érdemes bevallani magunknak, hogy nagyon sok mindent nem tudunk, viszont a lehetősége megvan, hogy megtanuljuk, megismerjük, tapasztaljuk, tehát legyünk szépen alázatosak a világban, és tanuljunk azoktól, akik előttünk járnak, és az életükkel mutatták, hogy az alázat az mennyire fontos. És hát általában, mivel ezzel a kis invokációval szoktam befejezni a vetítést, ha megnézik azok, akik még nem ismerték, megint az, hogy az egység, az egység, az egység. Minden ott van a világban, és ezekkel az élettel, a világossággal, a szeretettel egységben vagyunk, akkor tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy a világnak melyik jelenségét veszük elő, annak a lényegével ugyanúgy egységben tudunk élni. Hát körülbelül ennyit tudtam a félelem kérdéséről összekotorni. Ha továbbiakban, akkor jó utat hazáig, meg amerre még tovább jár mindenki, és nem érdemes félni, mert az csak mondva csinál dolog.